Olvasmány Aggeusz proféta könyvéből. Dárius uralkodásának második esztendejébe történt. Zorobábelhez, Júdea helytartójához és Józsue főpaphoz Aggeusz proféta által szólt az Úr. Ezt üzeni az ég ura. A nép azt hajtogatja, nincs még itt az ideje, hogy újra felépítsük az Úr templomát. De Aggeusz proféta által kérdi most az Úr. Hát annak vajon eljött már az ideje, hogy ti díszes palotába rakjatok, míg az Úr temploma romokba hever? Így szól az ég ura. Gondolkodjatok csak el sorsotokról. Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be. Ettetek, de nem laktatok jól. Ittatok, de nem részegültetek meg. Volt ugyan ruhátok, de nem védett meg a hidegtől. Pénzt ugyan kerestetek, de lyukas erszénybe tettétek. Így szól most a seregek ura. Pontoljátok meg sorsotokat. Induljatok hát fel a hegyre, hozzatok fát és építsetek templomot, hogy kedvemet és dicsőségemet találjam benne, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Herodes, a negyedes fejedelem, mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták, János támad föl a halálból. Mások szerint Illés jelent meg újra. Voltak, akik azt állították, a régi proféták közül kelt életre valamelyik. Herodes így töprengett. János lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok? És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A zsidó történelemnek igen válságos, de reményteli időszakába vezetett minket Aggeusz proféta jövendőlése. Az elhurcoltak java még Babilonban van, amikor a perzsák uralma váltja fel az előző világbirodalmat. A belső harcok a perzsáknak kedveztek, kevéssé érintették ugyan a zsidókat, de az új uralkodó azzal is igyekezett megszilárdítani a hatalmát, hogy a hazájukból elhurcolt népeknek visszaadta a szülőföldre hazatérés jogát. A zsidók közül a bátrabbak már nekivágtak az útnak, ami egyáltalán nem ígért boldog és biztos jövőt, de mégis a saját földjüket és az Istentől kapott országot érezhették a lábuk alatt. A birodalom belső harcainak csitulása újabb csoportoknak adott bátorságot a hazatéréshez. Bátorította őket a korábbi proféták, Jeremiás és főként Ezekiel jövendőlése az új Jeruzsálemről és az új templomról. Ezek a jövendőlések persze nem azt vetítették elejük, ami az út és az újjáépítés sok-sok nehézségét adta, hanem Isten kegyelmének segítségét, vagyis a lelkieket, amivel megáldja a hazatérők munkáját. Szembesülve azonban a lerombolt ország látványával és az újjáépítés számtalan akadályával kissé csalódottak voltak. Ez a második honfoglalás nem olyan volt, mint az első. Arról így beszélt Mózes, ha majd bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amely felől megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, nagy és jó városokat ad neked, amelyeket nem te építettél, szőlőket és olajfakerteket, amelyeket nem te ültettél. Most viszont szembe kellett nézniük a városok felépítésének, a szőlőtelepítésnek és az olajfák ültetésének igen kemény munkájával, nem is beszélve a lerombolt templom újjáépítéséről. A sok nehézség között nem is csoda, hogy először a maguk megélhetését és biztonságát akarták megteremteni. házakat fölépíteni, kerteket telepíteni, földet megművelni, hogy megélhessenek. Így a templom építése egyre halasztódott. Nyilván Aggeus és más proféták sürgetésére hangzott el a bátorító válasz, a hárító válasz. Nincs még itt az ideje, hogy fölépítsük az Úr templomát. No, ez a kijelentés rámutat arra, hogy nem feledékenységből vagy más akadályoztatás miatt maradt el a templomépítés, hanem tudatosan halasztották egyéb tennivalóik utánra. Egyértelműen kimondva a válasz lényegét, nem a templom számukra a legfontosabb, hanem akkor mi? A saját kényelmük és biztonságuk, a mindennapok berendezkedése, a szolíd megélhetés. Ez pedig valójában azt is jelenti, hogy Isten nincs ott a mindennapjaikban. Van a megélhetés, és van a vallásosság, mégpedig ebben a sorrendben. Joggal feltehető a kérdés, babiloni fogság büntetése után jobbak lettek-e a zsidók, felfogták-e a büntetés okát és Isten elégedetlenségét? Vagy az egész fogságot csak valami sorscsapásnak vélték? Pedig a proféták már előtte is megjövendölték, hogy ilyen büntetés éri őket, ha szívből meg nem térnek. És ugyanígy a fogság keserű napjaiban is tanítást kaptak arról, hogy ez a hűtlenségük és látszatvallásosságuk büntetése. Döbbenetes, hogy amikor visszatérhetnek a földjükre, mégpedig az Isten által nekik kiválasztott és odaajándékozott földre, most sem az Istenhez fordulás szabad lehetősége a legfontosabb számukra. A bevezető sor is komoly szemrehányást tartalmaz. A proféta a nép két vezetőjéhez, Zorobábelhez és József főpaphoz intézi szavait. Ez a két személy pedig igen fontos a nép visszatérése szempontjából. Ők ugyanis, mondhatnánk, személyükben igazolják, hogy Isten valóban megbocsátott népének. A visszatérés nem a perzsa hatalmasok kegye, hanem valóban Isten intézkedése, ahogyan ő azt előre megígérte. A két vezető személye ugyanis a folyamatosságot jelenti a 70 éves fogság után. Zorobábel annak a Szalátielnek a fia, aki az utolsó volt Júda trónján a fogság előtt. Joakim királynak az unokája, és ez annyit jelent, hogy Isten nem zúzta szét a fogsággal Júda történelmét. Beteljesítette azt a Dávidnak adott ígéretet, hogy mindörökre az ő családja fog uralkodni. Igaz, itt Zorobábel csak helytartóként szerepel, de végül is ő igazán a nép vezetője, még ha nem is királyi címmel. A dávidi dinasztia hatalmon maradása bizonyítja, hogy Isten nem fordult el választott népétől. Megbüntette ugyan őket, de a szövetséget nem bontotta fel. Ugyanakkor bizonyos ellentmondást lát az ember. A fogság előtti proféták többször is a templom ellen beszéltek, most pedig Aggeus éppen a templom fölépítésére buzdít. Már Izajás beszélt a büntetésről, még ha nem is a templom lerombolásáról kifejezetten. Szavai azonban erre is érthetők. A bűn olyan lesz számotokra, mint a leomló faldarab, amely kiszabadul a magas falból és hirtelen egy szempillantás alatt roppan össze. Jeremiás pedig már kifejezetten a templom ellen jövendőlt, amikor a zsidók vakmerő bizakodásáról szólt. Ne bízzatok az ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Ennek a kemény büntetésnek azonban az okát is megadja a proféta. Ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényem szerint, amelyet elétek adtam, akkor olyanná teszem ezt a házat, mint Síló, ezt a várost pedig átokká teszem a föld minden nemzete előtt. Isten tehát nem azt nehezményezi, hogy a templomban bármiféle visszaélés lenne, hanem az egész nép engedetlenségét és a prófétákkal nem törődő vakmerőségét. A templomot azért pusztítja el, mert erre az Isten házára hivatkozva merészeltek szembeszállni a próféták üzeneteivel és Isten parancsaival. Mondhatni, már nem Isten népe voltak és nem Istenben bíztak, hanem csak Isten házában. Különös bálványimádássá vált a hitük. A templom fontosabb volt számukra, mint az, akié a templom. Ezért költözött ki Isten dicsősége a templomból, és engedte pusztulásra az épületet, lerombolni ezt a különleges bálványt. Aggeus viszont éppen azért szorgalmazza és sürgeti a templom fölépítését, mert Isten megbocsátott, és helyre akarja állítani a szövetséget népével. Ez pedig áldozatok és liturgia nélkül nem lehetséges. A zsidók nyelvén kifejezve, ha Istennek nincs lakóhelye népe között, akkor nem is lehetnek valóságosan az Isten népe. Nincs sehol olyan nép, amely ne a templomában tisztelné a maga Istenét. Pont az élő és igaz Isten nem lakhatna népe között, és nem tisztelnék őt a neki épített templomban. A próféta érvelése személyre szóló. A zsidók a saját eredménytelen, áldás nélküli munkájukból láthatják, hogy a templom és Isten igazi tisztelete nélkül nem jutnak semmire. Nincs velük Isten segítsége, és nincs áldás a munkájukon. Mert valójában éppen a legfőbb parancsot szegik meg. Pedig Isten teljes szívvel, teljes elmével és minden erővel tisztelni, ez volna a legelső feladatuk és kötelességük. Csak a templom fölépítésével bizonyíthatják, hogy valóban Isten tartják a legfontosabbnak. Az persze a zsidók számára is nyilvánvaló volt, hogy nem ők adnak szállást Istennek, aki különben hajléktalan lenne, hiszen, ahogyan a Zsoltáros világosan kimondja, az Úré a föld, és ami betölti a földkerekséget, és minden lakója. A 24. Zsoltárban találjuk ezt. A templom építését elhatározó Dávidnak is tudtára adta az Úr, hogy nincs szüksége lakásra. Hát te házat akarsz építeni nekem lakásul, hiszen nem laktam én házban attól a naptól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptom földjéről, mind a mai napig, hanem sátorban jártam. Az Úr szavából tehát nyilvánvaló, Isten nem szorul lakásra, és nem az ember tesz jót azzal, ha házat épít Istennek. Az első szegényes templomot ugyanis maga Isten rendelt el és parancsolta meg annak elkészítését. Ezzel akarta ugyanis kimutatni, hogy népét mennyire magáénak tartja, és hogy látható jele legyen annak, hogy Isten oltalma soha nem szűnik meg választottjai fölött. Ezek után a nekik adott földön letelepülő népnek önmaga megbecsülését, a választottságának tudatosítását jelentette az, hogy templomot építhetett Isten számára. Aggeus próféta szavai felháborodva idézik azt a hamis láttatást, amivel halogatták a templom fölépítését, még nincs itt az ideje, jelentették ki sokan. Szerintük ugyanis a templomot csak a végső idők eljövetelekor kell újjáépíteni. Mintha a templom valamiféle diadal emlékmű lenne, hogy a választottak világuralomra jutottak. A hamis érv mögött meghúzódó önzést leplezi le Aggeus, amikor a fejükre olvassa, annak vajon eljött az ideje, hogy ti díszes palotákban lakjatok? A templom nem az ember adománya Istennek, hanem az Isten kegye az ember iránt. Arra méltatja az embert, hogy elfogadja azt a kiválasztott helyet, amit a tiszteletének szentelnek. Hajlandó elfogadni az ott bemutatott áldozatokat és meghallgatni az imádságokat. Így tehát a próféta arra akarja ráébreszteni az anyagiakban és e világiakban elmerült zsidókat, amit már Mózes által is sokszorosan hangsúlyozott Isten, én vagyok az Úr. Pontosan ez számunkra is, új szövetségi hívők számára is a templom. Kiszakítunk a világból egy kis helyet, de nem azért, hogy Istennek adjuk a helyet, hanem azért, hogy számunkra legyen olyan hely, ahol kiszakadhatunk a világból, hogy csak is az Úrral foglalkozzunk. Egész életünket az Úrnak adjuk ugyan, mégis szükségünk van ezt a felajánlást és tudatot újra meg újra megerősíteni magunkban, és elnyerni hozzá Isten kegyelmét. A próféta szava hozzánk is szól, hogy ráébredjünk, miért és mennyire fontos a templom. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.